Okay. Jo. A Márk evangélium a 6. fejezet, 7., 8., 9. ezekből a részekből fogunk néhány dolgot megnézni. Együtt. Pardon. És ha egy címet kéne adni ennek a mai tanításnak, ahogyan hogy a felvételein lehessen hallani. Jézusnak a tanítványainak a tréningje, trenírozása a természet felettire, a természet feletti szolgálatra. Talán így tudnám elnevezni. Ugye mindannyian tanulunk az életünk során, tehát a tanulás nem ér véget az iskolával, ugye felnőttként is tanul az ember, van a mondás is, hogy jó pap holtig tanul. És persze, ugye mi mindannyian papok vagyunk a bibliai értelemben, egyetemes papság van, bár szerintem a szólás nem erre vonatkozik, de mindegy, szóval tanulunk az életbe végig. Például én emlékszem, ki az, akinek van jogosítványa itt a jelenlők közül? Oké. Én azt hiszem 2004-ben tettem le a jogosítványt, vagy szereztem meg. És hát bizony, ugye a jogosítvány megszerzése is egy komoly tréning előzi meg. Az ember ugye elmegy kereszt tanfolyamra, hogy megértse a közlekedésnek a szabályait. Ha az megvan, nekem még volt, azt tudom, hogy variálták azóta, nekem volt még műszaki vizsga, hogy az ott az a izé, az micsoda ott a motortérben, meg azt inkább ne piszkáljam, meg ott kell betölteni a izét, és oda az olajat töltsem ne a izét, az ablakmosót, meg ilyesmik. Meg, hogy ha repedezett az gumiabroncs, akkor izé nem indulunk el, vagy a szervizig megyünk el. Ugye mindannyian minden reggel ellenőrzitek indulás előtt, hogy a gumiabroncsok állapotát. Igaz? Mindannyian. Igen, jó, oké, tök jó. Pardon? Igen. Igen, tolatólámpa, így van. És akkor utána volt egy, nekem még volt rutinvizsgám, azt hiszem, ma már nincsen rutinvizsga, amikor egy ilyen pályán kellett mindenféle izé manővereket csinálni, és akkor utána van ugye, lehet az ember tanulhat forgalomba, és kell vezetni mindenféle körülmények között, nem tudom mennyit, és akkor utána van egy forgalmi vizsga, és akkor utána kapja meg az ember jogosítványt. De hát ugye ezt mind, hogy tanulja az ember? Úgyhogy nem az van, hogy egy könyvet végigolvas, és na, akkor menjünk vezetni. Ha ez így lenne, az egy kicsit mondjuk így életveszélyes lenne, hogyha így kerülne valaki a volán mögé. Hanem vezetni kell, ugye gyakorlat, csinálni kell. És ezáltal tanulja meg az ember igazából, hogy hogyan működik. Tehát emlékszem például egyik alkalommal, amikor elindultunk volna, kiraktam az indexet, és néztem, hogy na, akkor jön az autó, izé, kimehetek, és akkor így néz rám az oktató, hogy mit csinálok, üres az út előttem, csak induljak el. Én meg valahogy ösztönösen sávot akartam váltani, de ez a rutinnak a hiánya, ugye. Na, és most meg fogunk nézni néhány ilyen tréninget és vizsgát, amit Jézus a tanítványoknak adott, amin csúfosan elbuktak a tanítványok. Úgyhogy van remény. A tanítványok is csúfosan elbuktak, akkor, és Jézus ezeket az embereket használta arra, hogy a világot megváltoztassa. Emberek, akik sokszorosan újra és újra kudarcot vallottak, akkor nem kell nekünk szuper hívőknek lenni ahhoz, hogy Isten rajtunk keresztül is nagy dolgokat vigyen véghez. Hányan volt már, hogy közületek mondjuk, hogy egy vizsgán meghúztak titeket? Volt ilyen? Aha. Oké, jó. Mondjuk dolgozott, egyest kapott valaki, olyan volt? Egyes, igen. Én nem vagyok büszke, a gyerekeimnek szoktam mondani, hogy volt hogy egy angol órán általános iskolában 3-1-est kaptam, mert kiosztottak egy dolgozatot, feleltettek, és nem volt valami házim, és összegyűltem x darab, és bevágtam. Úgyhogy az már olyan, hogy már büszke voltam. Persze nem akarok bátorítani senkit erre. Akkoriban nem az angol volt a kedvenc tantárgyam, ahogy ezt lehet képzelni. Na és mégis, ugye ilyenek voltak a tanítványok is, hogy elbuktak. Újra és újra elbuktak. És egyébként, hogyha bármilyen manapság egy tréningre elmegy az ember, akkor azt fogják ott mondani, hogy igazából az elbukás, megbukás, az a tanulási folyamatnak a része. Tehát a kudarc egy kifejezetten nagy lehetőség arra, hogy az ember tanuljon valamit, amit másképpen nem tudna megtanulni. Csak a kudarcon keresztül. Hogy így nem, vagy ez nem. Úgyhogy a kudarc önmagában nem probléma, vannak pozitív aspektusai is. Nézzük meg, Márk evangéliumát olvasni fogom, nem vetítem ki a szöveget, úgyhogy most előre elnézést, de ezt végig fogom darálni. Tehát a Márk 6:30-52-ig, Márk 6:30-52-ig, 5000 ember megvendégelése, így kezdődik. Az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és beszámoltak neki mindarról, amit tettek és tanítottak ez, amikor kiküldte őket kettesével, és aztán visszajöttek. Ő pedig azt mondta nekik, gyertek velem, csak ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kissé, mert sokan jöttek-mentek, úgyhogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak hát egy kietlen helyre csak magukban. Amikor azonban a sokaság meglátta őt, amint mentek, és sokan felismerték őt, minden városból gyalog oda siettek, úgyhogy meg is előzték őket. Úgyhogy szegények szerettek volna egy kicsikét így. Tehát szerintem, ezt mondtam már nektek, csak a víz közepén egy hajóban volt az, amikor nyugtuk volt körülbelül, úgyhogy szerintem azért hajóztak annyit. Amint partot értek valahol, egybe jött a sokaság. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott, és megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És elkezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor már az idő későre járt... Bocsánat, Csabi... Ezt nem mondtam, de a szokásos. Amikor már az idő későre járt, oda mentek hozzá a tanítványok, és azt mondták, puszta ez a hely, és az idő későre jár. Bocsásd el őket, hogy elmenjenek a környező majorokba és falvakba, és vegyenek maguknak élelmet. Ő azonban azt mondta nekik, ti adjatok nekik enni. Mire így válaszoltak, talán elmenjünk, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik? Ő pedig megkérdezte, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Megnézték, és azt mondták, 5 és 2 halunk. Akkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. Letelepedtek azért csoportonként 100-asával és 50-esével. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, hálát adott, megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuk között. Ettek is mindnyájan is jól laktak. Majd felszedték a kenyérdarabokat, 12 telekosárral és a halakat. Akik pedig a kenyerekből ettek, csak férfiak, mintegy 5000-en voltak. Ezután azonnal megparancsolta a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bécsa idefelé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Miután elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymagában a parton. És látta őket, amint vesződnek az övezéssel, mert a szél szembe fújt velük. Az éj 4. szakaszában odament hozzájuk a tengeren járva, és el akart haladni mellettük. Amikor azok látták őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, és felkiáltottak, mert mindnyájan látták, és megrémültek. De ő azonnal megszólította őket, és azt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Majd beszállt hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig szer fölött álmélkodtak magukban, mert még nem okultak a kenyerekből, mivel hogy a szívük még kemény volt. Tehát itt az 5000 ember megvendégelése van, és utána Jézus a tengeren jár. Mindjárt belemegyünk ennek a részleteibe. Felolvasom még a Márk 8-nak az elejét. Ott a 4000 ember megvendégelése. 21-es versig, illetve hát itt még az van, hogy a farizeusok élt kívánnak, a farizeusok és Herodes kovásza. Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság, és mivel nem volt mit enniük, magához szólította Jézus a tanítványait, és azt mondta nekik, szánakozom-e sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek közülük messziről jöttek. Tanítványai pedig így feleltek. Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt a pusztában? És Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Azok pedig azt mondták, 7. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, majd vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy osszák szét. Ők a sokaság elé vitték. Volt egy kevés haluk is. Ezeket is megáldotta, és azt mondta, hogy tegyék eléjük azokat. Ettek, és jól laktak. Majd felszedték a maradék darabokat, 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en lehettek. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállt tanítványaival, és Dalmanut a vidékére ment. Kijöttek hozzá a farizeusok is, és vitatkozni kezdtek vele, mennyei jelt követelve, hogy próbára tegyék. Ő pedig lelke mélyéből felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel ott hagyta őket, ismét hajóba szállt, és a túlsó partra ment. De elfelejtettek kenyeret vinni, csak egy kenyért volt velük a hajóban. Ő pedig arra intette őket, vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Mire ők egymás között azon tanakodtak, hogy nincs kenyerük. Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik, mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még mindig nem fogtátok fel, és nem értitek? Még mindig kemény a szívetek? Van szemetek, és mégsem láttok? Van fületek, és mégsem hallotok? És nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat töltöttetek meg a maradék darabokkal? Ők így feleltek, 12-t. Amikor pedig a 7-et a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele maradékokkal? Azok pedig azt mondták, 7-et. Akkor azt mondta, még mindig nem értitek? És a Márk 9-et olvasom, itt a néma lélek kiűzésének a történetét, 14-29, ez ugye megdicsőülés hegye után zajlik, amit olvasunk. Tehát jönnek le éppen a hegyről, a megdicsőülés hegyéről, és ott kezdődik ez a történet. Amikor a tanítványok a közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, és írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amikor a sokaság meglátta őt, mármint Jézust, mindjárt meglepődtek, majd elébe siettek és köszöntötték. Ő pedig megkérdezte tőlük, mit vitatkoztok velük? És valaki a sokaságból így válaszolt, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és valahányszor ez erőt vesz rajta, földre teperi, ő pedig tajtégzik, a fogát csikorgatja és megmerevedik. Mondtam a tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Ő erre azt mondta, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek el titeket, vezessétek hozzám. Odavitték, és ahogy meglátta őt a lélek, azonnal erőt vett a fiún, úgyhogy az földre esve fetrengett és tajtékzott. És Jézus megkérdezte az apját, mióta van ez így? Ő pedig azt mondta, gyermeksége óta. És sokszor vetette őt tűzbe is, vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nekünk. Könyörülj rajtunk. Jézus pedig azt mondta neki, hogy tehetsz-e valamit? Minden lehetséges a hívőnek. Köszönöm szépen. A gyermek apja pedig könnyek között tüstént így kiáltott, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Jézus pedig, amikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan lelket, és azt mondta neki, te néma és süket lélek, parancsolom neked, hogy menj ki belőle, és többé ne térj, vissza ne térj. Ekkor az kiáltás és erős rángások közepette kiment. A gyermek pedig olyan lett, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondták, hogy meghalt. Jézus pedig megfogta a kezét, fölemelte, mire azt talpra állt. Amikor azután bement a házba, a tanítványai megkérdezték őt maguk között. Mi miért nem űzhettük ki azt? Ő pedig azt mondta nekik, ezt a fajtát semmivel sem lehet kiűzni, csak imádsággal. Most megnéznénk ezeket a történeteket külön-külön, mert ezek kincses bánya mindegyik. Aztán szeretnék összerakni valamit ebből az egészből, hogy milyennek az egésznek a vonulata, meg hogyan illeszkedik a Jézus és a tanítványai kapcsolatába. De hadd kezdjem az, amiért be belemegyek, hogy mi mindannyian tanítványok vagyunk. Tehát nem csak hívő emberek vagyunk, hívő emberek, igen, de aki hisz Jézusban, azt igazából a Biblia precízen tanítványnak nevezi. És az apostolok cselekedeteiben olvassuk azt, hogy Antiochiában volt az, hogy a tanítványokat keresztényeknek nevezték. Ez azt jelenti, hogy ami a perspektíva itt a tanítványok számára, számunkra is ez a perspektíva. Mi mindannyian Istennek a tanítványai, tehát a tanulási folyamatban vagyunk benne. Isten tanít minket. És Istennek céljai vannak velünk. És ahogyan a a 12 apostolnak is átadta az Isten országának a szolgálatát, a munkáját, ugyanúgy nekünk is, tehát ránk is ugyanezt bizatta. És mi is ugyanerre vagyunk hívva, és ahogyan az apostolokat így tanította arra, hogy a természet felettivel tudjanak mit kezdeni, tudjanak abban mozogni, tudjanak azzal együttműködni, ugyanerre hív minket is. Ugyanerre hív minket is. És ebből a kontextusból nézve nézzük meg ezeket a történeteket. Az 5000 ember megvendégelése, a 6-os fejezet. És ugye mondtam, hogy ez a történet, amit ezt megelőzi, itt van Keresztelő János halála, de azelőtt az van, hogy Jézus kiküldi tanítványait. És a 6. fejezet 13-as vers így szól. Sok ördögöt űztek ki, és olajjal sok beteget megkentek, és meggyógyították. Tehát ezek a tanítványok, és nem volt ott Jézus velük, mert kiküldte őket, és a 7-es vers. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkeken, és megparancsolta nekik, hogy tehát Jézus már hatalmat adott ezeknek a tanítványoknak. Kiküldte őket, ketten mentek, nem Jézussal, ketten, és ördögöket üztek ki, és betegeket gyógyítottak meg, tehát saját maguk tapasztaltak meg dolgokat. Tehát ezek után történik az, ami. És az 5000 ember megvendégelése, ugye van itt egy tehát ez maga a tanítás, a tréning, és akkor utána a Jézus a tengeren jár, ott van egy teszt. Én ezt így mondanám. Kezdjük ott, hogy Jézus egy első látásra lehetetlen dolgot kér a tanítványoktól. Tehát azt mondja, hogy itt van ez a sokasság. 37-es vers, ő azonban azt mondta nekik, ti adjatok nekik enni. Tehát, hogy így, kedves 12 tanítvány, itt van ez a 5000 ember, meg még több, adjatok már légy nekik enni, és akkor így erre lehetne azt mondani, hogy ezt most így hogy gondolod, Jézus? De Jézus nyilván tudta, mit csinál, ez a tréningnek a része. És van itt egy lecke, amit ebből azt hiszem tanuljunk meg, itt, hogy ha Jézus tőlünk kér valamit, ami lehetetlennek tűnik, meg tudjuk csinálni. Ha Isten kér tőlünk valamit, meg tudjuk csinálni, mert hogyha nem tudnánk megcsinálni, akkor még kérni? Ő nem ilyen. Ha kér tőlünk valamit, meg tudjuk csinálni. Menjünk tovább, mert nagyon sok mindenről lesz itt szó. Aztán Jézus megmutatta ugye nekik, hogy hogyan kell csinálni. Ők passzolták a kérdést. No problem, akkor megmutatom én, mondja Jézus. És nem csak megmutatta, hanem be is vonta őket. Ugye így trenírozta. Először megmutatta nekik a csodát, amit tenni fog. Tehát felkészítette őket, és aztán küldte el. Miért mondom ezt? Mert hány kenyér? 5 kenyér és... Vagy 7 kenyér és... 5 kenyér és 2 hal. Oké. Tehát... Hogy működött ez a csoda? Szerintem erről is beszéltünk már korábban. Tehát az, hogy leültette az embereket Jézus 50-es százas csoportokba, most ha 5000 emberről beszélünk, és százas csoport, az 50 csoport, 12 tanítvány van, tehát egy tanítványra 50-12, legalább 4 csoport jutott, de valószínűleg több. Ilyen nagy tömeg. És akkor ott van az 5 kenyér, 12 tanítvány, 5/12, azt hiszem, ezt nem lehet egyszerűsíteni tovább, mindegy, 5/10, 1/2, tehát kb. Fél kenyér jutott mindenkinek. Tehát itt egy fél kenyér, gondolom, hogy ekkora kis vacak, már bocsánat, tehát ilyen kis ekkora izé. A halat, tehát a kenyeret még meg lehet törni. De hogy csinálsz két halat? Hogyan osztasz szét 12 tanítványnak? Hát most lehet az, hogy így farkát így lecsavarod, és odaadod neki, de szerintem nem ez történt. Nem ez történt, hanem az történt, hogy ott van két hal, gyere ide, nem tudom, Máté, itt van egy hal, és marad kettő Jézus kezében. Gyere ide, Bertalan, ad neki egy halat, és marad kettő Jézus kezében. És a tanítványok ezt így látják, hogy ó. Oh. Én szerintem ez történt. És miután ezt látták, ezek után mondta, hogy na akkor menjétek, csináljátok. Tehát nem az volt, hogy Jézus azt mondta, hogy na itt van egy halnak a, nem tudom, a farka, és akkor lakasson vele hány embert. Szerintem már látták ezt a csodát Jézus kezében megvalósulni. És az sem igaz, hogy oda visszajártak Jézushoz, de akkor csak, hogy csak Jézus kezében történt a csoda, mert ha megnézitek a 7-es, nem, a 8-as fejezetben, azt mondja, hogy hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy osszák szét. Tehát nem az van, hogy így, hanem itt van barátaim, vigyed. Ennyi, oszd szét. És tehát ez így történt, hogy Jézus bevonta őket, megmutatta nekik, hogy mi fog történni. Úgyhogy abszolút megvolt az alapja annak, hogy a tanítványok azt gondolják, hogy hát ha ez most így megtörtént, akkor ebből a halból odaadok egyet, az első embernek maradni fog még egy a kezemben. És pontosan így történt. Pontosan így történt. És Jézus a végén ugye megkérte őket, hogy gyűjtsék össze a maradékot. Miért? Ugye Jézus itt a 8-as fejezetben, igen, itt amikor beülnek a hajóba, akkor Jézus visszakérdez, hogy hány darabot gyűjtöttetek össze? 12-t. Tehát ennek oka volt, hogy Jézus azt mondta, hogy jó, akkor gyűjtsük össze, hogy nézzük meg, hogy erre emlékezzetek, hogy itt tényleg egy csoda történt. Mert ha nem gyűjtik össze, akkor azt az emberi elme azt elmismásolja. De összegyűjtötték, hogy legyen hát ez olyan, egy emlékkő, amit Izrael is állított mindig, amikor Isten csodát tett. Oké. Néhány lecke ebből a történetből, mert nem menjünk tovább anélkül, hogy ezeket nem nézzük meg. Bármilyen kevesünk is van, bármennyire kevés is, amink van, Isten kezében több, mint elégséges. Több, mint elég. Adjuk neki, bármilyen kevés is, amink van, Isten kezében több, mint elég. Aztán egy nagyon fontos lecke. Jézus mit csinál? Megáldja azt az 5 kenyeret és a 2 halat. Az a picike, amink van, ami szemmel láthatóan semmire se elég, áldjuk meg, és ne átkozzuk meg, hogy ez kevés, ez nem elég. Áldjuk meg Jézus, és megáldotta. Aztán mit csinált Jézus? Ez sokszor eszembe jut mostanában, hogy mert egyébként itt valahol a 7-es fejezetben van a bécsaidei vak meggyógyítása, nem? A süketném asszony? Mindegy. Ott is az van, hogy amikor kétszer imádkozott Jézus, az a bécsaidei vak, amikor imádkozott, hogy meggyógyuljon, akkor azt mondja, hogy embereket lát, mint fákat járni, és utána Jézus kvázi arra vette őre, hogy ő is föltekintsen az égre. Tekintsen föl az égre. Jézus is föltekintett az égre. És aztán múltkor, mikor ezt olvastam, azon gondolkoztam, hogy igazából most itt imádkozunk, és mondjuk imádkozunk valakinek a gyógyulásáért, vagy valami csodáért. Hát kinézek az ablakon, én egy másik épületet látok, meg mondjuk ott egy fa, de az eget nem látom. És mégis van ebben valami, ha az ember onnan biztosan, akkor majd ott fogunk imádkozni. Mert amikor az ember föltekint az égre, mit csinál? Tehát Istennek a lakhelye az ég. A Biblia így festi le sokszor. Tehát Istenre tekintünk arra, hogy ő milyen hatalmas. Hogy ezt mind ő alkotta meg. Ő ott, Istenre tekintünk. A szemünket Istenre emeljük. Aki számára semmi sem lehetetlen. Tehát tekintsünk fel az égre. Istenre nézzünk arra, hogy ő mennyire hatalmas. Ne arra nézzünk, hogy mennyire kevés az, amink van. És amihez szedjük össze a kosarakba a maradékot, én azt gondolom, ez is egy bölcsesség, hogy gondoskodjunk arról, hogy emlékszünk Istennek a csodáira, amiket az életünkben végzett. Tehát ez egy bölcs dolog, helyes dolog, gondoskodjunk róla, hogy emlékezni fogunk a csodákra, amiket Isten tett. Ha imádkoztál valakiért, akinek egy mankója van, kérd el a mankóját, és szögezd fel otthon a falra. Tehát, hogy pölö. Oké, ez volt a tréning. Utána a teszt. Elbuktak a tanítványok a teszten. Azt mondja Jézus, hogy menjetek át a túlsó partra, evezgetnek, megjelenik Jézus, és bepánikolnak. Ezen is gondolkoztam, hogy ők maguk üzték ki a tisztátalan lelkeket, kiűzték őket, erre megjelenik, azt hiszik, hogy egy szellem, és pánikolnak miatta. Nem értem. Valószínűleg nem voltak jó paszból, fáradtak lehettek, éjszaka lehetett, stb. És itt van egy nagyon fontos mondat, és igazából, ha erre az egyre emlékeztek, akkor szerintem akkor a legfontosabb megvan. Az 6-os fejezet 52-es vers, illetve 51-től olvasom. Ők pedig szer fölött álmélkodtak magukban, mert még nem okultak a kenyerekből, mivel hogy a szívük még kemény volt. És itt van a probléma. A szívük még kemény volt. Átéltek egy csodát, több csodát is, de nem okultak belőle. És ha King James-ben olvasom, abban olyan jelentésben, hogy nem gondolkoztak rajta. Nem forgatták magukban a csodát, a kenyerek megsokasításának a csodáját, mert kemény volt a szívük. És nyilvánvaló, hogy Jézus azt várta tőlük, hogy higgyenek, és valami fajta természet feletti beavatkozásra számítsanak, számoljanak vele. Tehát ugye, ha Jézus azt mondja, hogy menj át a túlsó partra, és közben jön egy vihar, akkor, tehát így Jézus azt mondta, hogy menjek át a túlsó partra, akkor ez a vihar, ez most csak így jön közbe, de én át fogok menni a túlsó partra. Lecke, gondolkozz azokon a csodákon, amiket te már láttál. Forgasd magadban őket, gondolkozz rajtuk. És a bajnak a forrása, a kemény szívünk, erre majd mindjárt visszatérünk, menjünk tovább a 4000 ember megvendégelésére. 8-as fejezet. Újra egy teszttel kezdődik a dolog, mert ugye Jézus azt mondja, hogy is van, azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság. És mivel nem volt mit enniük, magához szólította Jézus a tanítványait, és azt mondta nekik, szánakozom ezt sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek közülük messziről jöttek, körülbelül azt mondta, mint a tanítványok az 5000 embernél. Tanítványai pedig így feleltek, honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt a pusztában? Ugyan nem mondta Jézus azt, hogy vegyetek el egy papírt, írjátok fel a neveteket, egyes feladat jön. De ebben a helyzetben Jézus ugyanazt a szituációt tárja eléjük. Miért teszi? Nyilván azért, hogy na, srácok, fölvetődik-e bennetek, hogy esetleg nem valami hasonló helyzet volt nemrég. Tehát Jézus megismétli a szituációt. Oda teszi eléjük a tanítványok elé a kérdést. És egyszerűen elképesztő. Számomra elképesztő, hogy föl se vetődik senkiben az, hogy ugyanazt csinálják, mint legutóbb. Tehát nem bonyi. Tehát, ha az ember már egyszer csinált valamit, másodjára meg tudja csinálni, vagy tudja legalább emlékezni szokott arra, hogy már egyszer volt, de a tanítványok közül senki nem veti föl azt, hogy csinálják ugyanazt. Elképesztő. Jézus azt hiszem, hogy természetfeletti türelemmel rendelkezett ezek a tanítványok kapcsán. Hihetetlen. Úgyhogy te ezt megbuktak rajta itt is. Aztán megyünk tovább, ugye a farizeusok és Heródes kovásza, ott vannak a hajóban, és beszélgetnek arról, hogy elfelejtettünk kenyeret vinni. Tehát kétszer, ez már a 4000 ember megvendéglés után volt, 5000 embernél is ott volt, hogy kenyér megsokasodott a 4000 embernél is, aztán utána közvetlenül mennek a hajóba, és csak egy kenyér volt velük a hajóban, nem nulla, egy kenyér volt bennük a hajóban, és elfelejtettünk kenyeret venni. Ezen kezdenek el ott azért problémázni. Tehát Jézus helyében valószínűleg én frusztrált lettem volna. És ő is az volt egyébként, ha megnézzük. Mert olvassuk el, mit mond Jézus. Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még mindig nem fogtátok fel, és nem értitek? Még mindig kemény a szívetek? Újra a szív keménységére jutunk ide-vissza. A szív keménysége, mint probléma. Van szemetek, és mégsem láttok? Tisztára, mint amit Ézsaiásból idéz Jézus, hogy Ézsaiás is megírta, hogy látván lássanak, és halván halljanak, és ne értsenek, stb. Van fületek, és mégsem hallottok, és nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem, az 5000-nek hány kosarat töltöttetek meg maradék darabokkal? Erre emlékeztek? Ők így feleltek 12-t, amikor pedig a hetetet 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele maradékokkal, azok pedig azt mondták, hetet. Akkor azt mondta, még mindig nem értitek? Tehát annyira átjön ezeken a sorokon, a frusztráció Jézus szavaiban, mert Jézus azt várta volna a tanítványaitól, hogy higgyenek, és hogy várják azt, hogy valami fajta módon Isten, valami természetfeletti módon beavatkozik, és megoldja a szituációt. És nézzük meg ezeket a mondatokat, mert itt is van néhány nagyon érdekes dolog. A szív keménysége okozza azt, hogy az ember lát dolgokat, hall dolgokat, de egyszerűen nem érti őket. Egyszerűen nem érti őket. Ugyanezt okozza a szívnek a keménysége, hogy nem emlékeznek. Mert emlékeztek arra, hogy hány kosarat töltöttek meg, a számokra emlékeztek. De arra, amit megtanultak ebből, hogy Jézus megsokasította a kenyeret, miután megáldotta azt, és fölnézett az égre, erre nem emlékeztek. Úgyhogy a szívkeménysége a probléma. És ilyen tünetei vannak a szívkeménységének. Az ember nem ért dolgokat, egyszerűen nem ért szellemi dolgokat, nem emlékszik dolgokra. Én is szoktam néha ezen így elgondolkozni, hogy visszagondolok arra, hogy milyen csodákat láttam az életemben. És föl tudom idézni őket, és föl tudok idézni dolgokat, hogy amiket megtanultam ezekből, de néha ezek olyan kopottasnak tűnnek, tehát megkopottnak tűnnek. Aztán, de tudom, hogy ez az én szívemnek az állapotáról szól, mert van, amikor meg nem, de van, amikor igen. Úgyhogy újra ide kötünk ki. A probléma, ami kemény szívünk. Na és akkor nézzük meg a 9-es fejezetben a néma lélek kiűzését. Itt is, ha megnézzük, Jézus azt várta a tanítványaitól, hogy higgyenek, és hogy természetfölötti módon szolgáljanak. És tegyük hozzá, itt is olvasható az a frusztráció Jézus szavai között, amikor tehát frusztrált volt, hogy ez nem sikerült. Tehát amikor azt mondja a tanítványok, hogy vagy ezt mondja az édesapa, mondtam a tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták őre, azt mondta, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek el titeket? Vezessétek hozzám, ugye ez előtt, igen, ezelőtt van Péter vallástétele. Elkezdi mondani hogy nekik, hogy srácok, oké, ti megvaltátok, hogy én vagyok a megváltó, akinek el kellett jönnie, akkor én most elmondom nektek, ha már ezt tudjátok, tehát boldog vagy Péter, vagy ezt az atya jelentette ki neked, akkor én elmondom nektek, hogy az emberfiát meg fogják ölni, és harmadik napon pedig fel fog támadni. Jézus már ment volna tovább, ő már készítette volna föl őket arra, hogy itt mindjárt jön a keresztre feszítés, a kereszt halál, és ezért van ez, hogy srácok, még itt tartunk? Meddig leszek még veletek? Srácok, én megyek el mindjárt az atyához, nektek kell ezt továbbvinni, és még itt tartunk? Ezért frusztrált Jézus. És akkor nézzük még ennek a történetnek a leckét, aztán próbálom valahogy summázni az egészet. Ugye ez a leírás alapján eléggé egy ilyen epileptikus dolognak tűnik, amitől szenvedett ez a fiú. Tehát, hogy irángatózott, meg habzott a szája, meg ilyesmi. És számomra nagyon érdekes az, hogy olvasom. Oda vitték már Jézushoz a fiút, és ahogy meglátta őt a lélek, azonnal erőt vett a fiún, úgyhogy ez a földre esve fetrengett, és tajtékzott, tehát így fetreng, habzik a szája. És Jézus megkérdezte az apját, mióta van ez így. Tehát ha megnézitek ezt a sztorit, ott van a fiú, valószínűleg ad ki hangokat, fetreng, habzik a szája, és Jézus így beszélget az apjával. Hogy mióta van ez így. Tehát Jézusra én úgy látom, hogy nulla hatással van az, hogy mit látott. Tehát az, hogy látja ezt, ami egy rettenetes dolog látni egy ilyet, Jézusra nincs hatással. És azt hiszem, egy lecke ebből, hogy nekünk is azt kell megcélozni, hogy olyan helyre jussunk el, hogy nem befolyásol, nem mozdít ki minket a hitünkből, nem mozdít ki minket az, amit látunk, hanem csak ami bennünk van, amiben hiszünk, az mozgat meg minket. És pontosan egyébként ez van az úriember, akiről szoktam néha beszélni, Smith Wigglesworth, ő neki volt egy mondása, konkrétan ez, hogy engem az nem mozdít meg, hogy mi az, amit látok, hanem csak amit hiszek. Pontosan ezt látom itt Jézusnál is megvalósulni. Ennek a történetnek egy fontos leckéje, hogy ha gyógyulásról van szó, akkor hitetlenséggel valamit csinálni kell. Ott az édesapánál volt egy probléma ennek kapcsán, és Jézus erre ment rá ebben a helyzetben. Tűnhet úgy, hogy milyen tapintatlan volt Jézus ott, egy szerencsétlen édesapa, és hogy jaj, Jézus, léci, segíts, és Jézus milyen tapintatlan visszanyomja rá a problémát. Igen, mert valamit kell csinálni a hitetlenséggel. Az édesapának a hitetlenségével, ugye egy gyerek esetében a szülőnek a hite fontos, és az édesapának a szívének az állapota befolyásolta itt az, hogy mi tud történni. Úgyhogy Jézus kiűzi a lelket a fiúból, és akkor utána a tanítványoknak, ez megint a tréning, ugye a tesztet elbukták, megint a tréning, hogy miért? De hát miért? És ugye ezt, én meg vagyok győződve, hogy ezt tipikusan félre szokták magyarázni, hogy imádsággal és bőtel lehetett volna ezt kiűzni, ezt a lelket. Mert ott van az a sokaság, ott van az izé, ugye Jézusnak gyorsan kellett tennie, tudult a tömeg, Jézus gyorsan kiűzte a lelket, tehát most mit kellett volna ott? Neki állnak böjtölni? Tehát, hogy most így, akkor most álljunk, hogy gyorsan böjtöljünk, amíg odaér a sokaság, nem, nonsense. Tehát így, itt nem arról van szó, hogy ott kellett volna böjtölni, hanem azt megelőzően, és itt megint a szívkeménységére lyukadunk ki, ezt megelőzően kellett volna, hogyha imádkoztak volna, és böjtöltek volna a tanítványok, akkor a szívük olyan állapotban lett volna, hogy nem ingatja meg őket, amit látnak. Hogyha megnézzük Mátét, meg Lukácsot, ott jobban ez ki van bontva, és hitetlenségről van itt igazából szó. De itt igazából a szívkeménység, a hitetlenség, ez a kettő ugyanaz. És mi ebből a lecke? Szükségünk van arra, hogy imádkozzunk és böjtöljünk, azért, hogy ne zökkentsen ki minket az, amit látunk. Erről eszembe jutott szintén egy másik úriember. Nem olvasok sok könyvet, de amiket olvastam, azokra emlékszem. Bill Johnsonnak van ez a könyve, amikor a menny megszállja a földet. Az imádságról azt írja, és ez nagyon szíven ütött ez a mondata, hogy azok, akik nem imádkoznak, engedik a sötétséget uralkodni. Azok, akik nem imádkoznak, azok engedik a sötétséget uralkodni. Tehát nem olyan, hogy az imádság az egy bónusz, az egy extra, az a level 2 a hívő ember életébe, hanem a nem imádság az a level -5, vagy nem tudom, hogy mondjam akkor. Tehát muszáj imádkozni, és muszáj böjtölni. Erre mindjárt visszatérek, és akkor próbálom összefoglalni, hogy itt mi történik. Ugye tréningről beszéltünk. És mindenhol újra és újra odajukodunk ki, hogy a tanítványoknak a szívének a keménysége a probléma. Jézus tanít minket a természet felettiben, tanít minket, aztán pedig kipróbálja a hitünket, hogy na, akkor jön egy teszt. Elbukunk rajta, vagy nem bukunk el rajta? Nem hiszem, hogy Jézusnak a módszere változott azóta. Igazából tanulni így lehet. Ugye Jézus azt várja tőlünk, mint tanítványok, mint tanulók, hogy tanuljunk, növekedjünk, és hogy gyümölcsöt teremjünk. Legyen eredménye a szolgálatunknak. A probléma maga az a kemény szív, és ezt így tudnám megfogalmazni, hogy amit normálisnak tartunk. Mert a tanítványok, ugye van az emberi gondolatmenet, és van az isteni gondolatmenet. Péternek is ezt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, vagy hát ezt nem Péternek mondta, csak Péter irányába hangzott el ez a mondat, amikor Péter úgy gondolt, hogy megdorgálja Jézust, hogy azért nem kéne Jézust, nagyon, ez már kicsit extrém, hogy meg fogsz halni a kereszten. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Van egy Isten szerinti normális, és van egy emberek szerinti normális. És a tanítványok ezekben a történetekben igazából az emberek szerinti normálisban működtek alapból, defaultból, és nem Isten szerinti normálisban. És erről szól Jézusnak az tanítása, hogy megértsék a tanítványok, hogy a default az Isten szerinti legyen. Az alap megközelítés. Hogy az legyen a normális, hogy Isten valamilyen módon beleavatkozik, hogy valamilyen módon át fogunk jutni a túlsó partra. Az legyen a normális, hogyha itt egy szituáció, és Isten arra azt mondja nekünk, hogy etessünk meg ennyi embert, akkor itt valamilyen csoda kell történjen. Erre tanította Jézus a tanítványait, és erre tanít minket is ma. Hogy ez legyen számunkra a normális, hogy ő van, hogy ő cselekszik, hogy ő beleavatkozik, hogy ő csodákat tesz. Ide kell eljussunk, hogy megváltozzon számunkra, hogy mi a természetes. Ugye a konferencia is, amire járogattunk ki, természetesen természet feletti, ez volt a címe. Naturally Supernatural. Ugyanezt akarta kifejezni. És imádkozzunk, és böjtöljünk, ugyanis ez arról szól, hogy a fizikai világnak, ami körbevesz minket, ennek a dominanciáját meg kell törjük magunkon. Meg kell törjük magunkon. Ez nem azt jelenti feltétlen, hogy akkor most 40 napig nem eszünk. Csinálhatod, csak vigyázz, ne nyírjad ki magad közben. Van, aki megtette sajnos. De ugyanez erről szól, hogy dominál engem ez a fizikai világ, amit látok, vagy nem dominál, ez csak egy információ. Ezt a dominanciát meg kell törni, és az igei példa, és egyébként a személyes bizonyságtételem is az, hogy erre egy jó eszköz a böjt, amikor az ember azt mondja, hogy hát most korog a gyomrom, nem baj, most nem. És akkor utána az ember rájön, hogy ja, tehát működnek másképp is a dolgok. Tudnak másképp működni a dolgok. Erről szól, hogy imádság és böjt, az ember imádkozik, nem hagyja a sötétséget uralkodni, böjtöl, megtagadja a fizikai világnak, hogy meghatározza, hogy domináljon. Ha ezt csináljuk újra és újra, akkor el tudunk oda jutni, hogy látunk dolgokat, akár durva dolgot is, de nem fog minket kizökkenteni. Meg kell változtassuk mi, hogy mi az, ami számunkra normális, a többi pedig ezután jönni fog. A szellemi megértés, hogy emlékszünk a dolgokra. Tehát ezek tünetek, ezek nem okok, ezek tünetek. A szív keménysége az, amin dolgoznunk kell, és azt hiszem ez a fő üzenet ennek a résznek. Nem lehetünk átlagosok, hogyha Isten egy természet feletti Isten. Amen. Én ennyit szerettem volna elmondani. Most gyorsan ránéznék szlájdóra, ránézek? Vannak rajta dolgok? Hajjaj, oké. Kérdés nincs? Kommentek vannak? Oké, megnézzük. Igen, ez kellett volna elsőnek. Jajszó. Szükségem van egy gyorsabb telefonra. Hogy? Vagy előre, igen. Igen. Oké. November 24. 12. Te milyen csodákat láttál már? Ami most az előbb eszembe volt, mikor erről beszéltem, az szintén a konferencián volt, hogy ott az volt, hogy ha valaki szeretné bármilyen fizikai problémáért, hogy valaki imádkozzon érte, jelezze, és pont mellettem volt egy srác, aki mondta, hogy a keze így nem bírja rendesen mozgatni, fáj, meg és semmi, azt csináltam, hogy mindig azt mondta, hogy jó, akkor imádkozunk érte. Imádkoztam, megparancsoltam, hogy a keze szabadon tudjon mozogni, és akkor utána, amikor imádkoztunk, akkor így nézte, hogy azt a mennyivel, most ez eszembe jut. ez amiért én imádkoztam. Volt olyan is, hogy imádkoztunk a kedves feleségemmel együtt valakiért, akinél rákot diagnosztizáltak, és utána elment, és utána azt mondta az orvos, hát, hogy itt nincsen rák. A történet folytatott egyébként, ez egy hosszabb sztori, de például ilyenek is történtek. Most mondtam két példát. Jó, két példát, menjünk a többire. Tehát, hogy ilyeneket, de ez, amit én magam a saját szemem előtt láttam, de például legutóbb, mikor utcamisszión voltunk, és imádkoztunk valakiért. Mi volt neki? A csípőjével volt valami? Lábával volt valami? Csípő? Csípője fájt neki, ugye? És akkor utána fölállt, és akkor itt tett pár lépést, és mondta, hogy hát ez így elmúlt, és ez így most nem fáj neki. Ilyeneket is láttunk. Oké, menjünk tovább. Én ez kicsit nem ide tartozik, de a héten azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy elítélik a fiúkat fülbevaló, amikor benne a Bibliában, hogy amikor az aranyborjút akarták elkészíteni, akkor Áron azt mondja, hogy vegyétek ki az aranyszereket, fiatalok és leányaitok füléből, stb. És ezelőtt sem után. Nem írja a Biblia, hogy ezzel bármi baj lenne. ez egy nagyon érdekes gondolat. Én ezt most átugrom, ezt a kérdést. Miért nincsen már PPT-nek? Úgy jobban tetszettek a tanítások. Nagyon szépen köszönöm az őszinte kérdéseket. PPT azért nincs... Én azért nem csinálom, mert szerintem én nem tudok olyan jól átadni valamit nektek, hogyha közben PPT-zek, illetve bármi kim van a PPT-n, attól kezdve én elvesztek mindenkit, pláne, hogyha egy kép van kint, akkor készen szövegelhetek bármit, akkor az. Tehát ez egy ilyen módszertani dolog, ezért nincs PPT. De hébe-hópa, hogyha valamit nagyon szeretnék illusztrálni, akkor lesz PPT, de úgy végigvezetni olyan nem lesz. Azért nincs rá hatással, amit látott Jézus, mert más sokszor látott ilyet. Azért nincs rá hatással, amit látott Jézus. Mert más sokszor látott ilyet. Ja! Ja, nem. Hát szerintem azért, mert Jézus imádkozott és böjtölt. Tehát Jézusnak nem volt kemény a szíve. Tehát ő annyira Istennek a jelenlétében járt és élt, hogy nem tudott olyat csinálni az ördög, amit Jézus kizönkettette volna. Ugye kétszer olvassuk a Bibliában, hogy Jézus csodálkozik az új szövetségben, egyszer ugye a századosnak a hitén, másszor pedig a saját szülőfalujának a hitetlenségén. Ennyi, de úgy nagyon más nem zökkentette ki, de erre is csak így csodálkozott, tehát nem az van, hogy így ámult és bámult és le volt hidalva, csodálkozott rajta. Én ezt úgy értem, meg látom, hogy Jézus az atyának a jelenlétében élte minden egyes percét az életének. Tehát amit az atyától látott és hallott, ugye ő azt mondta és azt tette, és ő arra mozdult rá, ő arra reagált. Az, hogy pedig valaki mit csinált, vagy hogy mi történik körülötte, igazából az nem zökkentette ki. Szembesült dolgokkal, és akkor csinált valamit, de hogyha az atya mondta, akkor csinált. Én ezt így látom. Az bűn, ha valaki olyat vesz el, aki nem keresztény? Oké. Kétszer lájkolva is van. A rövid válasz az, hogy igen, a kicsit bővebb válasz az, hogy talán nem így kéne ezt megfogni, hogy bűne vagy sem, mert inkább az, hogy Isten szerinti-e vagy sem, tehát hogy helyes-e vagy sem, Isten szerint. De mondhatjuk azt, hogy bűn, csak ugye a bűnnel Jézus már leszámolt, tehát nem olyan értelemben bűn, hogy akkor én kaptam egy rossz pontot Istennél, mert az összes rossz pontom fönt van a kereszten. De igen, azt mondja az igen, hogy aki hívő ember, az hívő emberrel házasodjon. Ezt mondja az igen. A házasságok során nagyon sok, tehát hogy így ahogy emberekkel találkozunk, egészen bonyolult élethelyzeteket is látunk. Tehát, hogyha valaki már elvált, akkor utána, de ő közben megtért, meg ezért, tehát, hogy vannak ilyen élethelyzetek, de az ige valóban ennyit mond, hogy hívő emberrel házasodjon, miköze Krisztusnak Beliálhoz, ami az ördögnek az egyik neve. A hívő és hitetlen között nincs igazán közösség, nem lehet. Oké. Ez itt közben ugrál. Igen. Lehetne még Kahoot, csak könnyebb kérdésekkel. A Kahoot az egy játék, de egyébként tényleg lehetne. Azt Csabi szokta a Kahootot csinálni, de tök jól csinálja. Lehet, hogy nekem is kéne, ebben igazatok van. Illetve lehetne hosszabb Kahoot, mint eddig. Köszönöm, nagyon jó, köszönöm szépen. Igen, hogyha valaki szeretne ebben segíteni, akkor örömmel veszem. Valóban. Miért pont őket választott a tanítványoknak Jézus? Itt egy dolgot tudnék kiemelni, hogy ha megnézitek, farizeust nem választott ki Jézus. Tehát olyan jól képzett, szakképzett, olyan igazi teológiában nagyon jártasor, akit nem választott Jézus, hanem egyszerűbb embereket választott. Mindenfélét, ott van közötte a megszállókkal kollaboráns vámszedő, ott van közte azt hiszem Zélóta, aki egy ilyen, ma egy szélső jobbosnak hívnánk, nem tudom, tehát hogy mindenféle háttérből jöttek emberek. De ezek olyan emberek voltak, akik egyszerűbb emberek voltak, akik nem jártak teológiára, nem végeztek teológiát. Nem azért, mert a teológia rossz lenne, csak úgy értem, hogy az egyszerűbb emberek, akiknek nagyon egyszerű volt a gondolkodása, sokkal könnyebben tudott velük Jézus dolgozni. Talán így tudnám mondani. Van az, amikor az ember már annyira okos, hogy az már neki baj, az már neki hátrány. Pardon? Hát, más módon kell. Igen. Ez is igaz. De ez egy jó gondolat, erről lehet, hogy majd valamikor később beszélhetnénk, hogy melyik tanítvány milyen háttérből jött és miért. A szív keménysége vagy a világ zavaró tényezői nem egyek ugyanazok, vagy csak összefüggenek? Ez szerintem két külön dolog. Mert a szív keménység az én szívemnek az állapota. A világ zavaró tényezői mindig ott lesznek. Azok mindig ott lesznek. De az, hogy én hogyan reagálok rájuk, hogyan kezelem őket, az csak rajtam múlik. Tehát emlékszem, ez Londonban volt, hogy bementem irodába, és ott a irodavezetővel pár szót váltottam, és Rian szembe ült velem egy asztalnál, és kérdezte, hogy vonattal jöttem be, és nem aggódtam, voltak a zavargások, hogy volt valami, betörtek néhány kirakatott egy utcába, ott randíroztak, hogy nem aggódtam. Mondom, miért aggódtam? Hát mert voltak ezek a izék. Ezek voltak. És akkor így nézem, hát nem olvastad az újságot? Nem olvastam. Nem olvastam az újságot. Mondom, akarok depressziós lenni? Ennyit kérdeztem csak tőle. És akkor ennyit reagáltam. Ez is egy nagyon jó technika, hogy az ember, a világ mindig tele lesz mindenféle szennyel, nincs szükségünk arra, hogy mindent pontosan lássunk és értsünk. Nekünk arra van szükségünk, hogy Jézus lássuk és értsük. Hogyan tudhatnánk isteni normában gondolkozni, mikor nem vagyunk azok? Ezt a kérdést nem annyira értem, hogy nem vagyunk azok. Nem vagyunk isteni normában. Tehát, ha hiszünk Jézusban, akkor mi belülről újjászültünk, vagy újjászülettünk, és ilyen szempontból isteni normában vagyunk. Szellemben isteni normában vagyunk, hát ahogy a római levélben írja Pál apostol, már csak annyi van hátra, hogy megújítsuk a gondolkodásunkat. Azt meg mit csináljuk? Tehát, hogy hogyan tudnánk? Például imádsággal és bőjtel. Itt van egy konkrétum. Csak csináljunk valamit, ami Istenhez közelebb visz minket. Tehát, hogy olvassuk az... Tehát nem kell újra feltalálni a kereket. Ezek olyan dolgok, amiket szoktak mondani, hogy jó dolog keresztényeknek csinálni. Higgyétek el, jó dolgok keresztényeknek csinálni. És hogyan tudnánk így gondolkozni? Azt hiszem, ez a kérdés viszont erre vonatkozik. hogyan tudnánk másképpen gondolkozni? Én most gondolkozom valahogy, hogy tudnék másképpen gondolkozni, ha most így gondolkozom? Ez már egy nagyon fontos kérdés. És hogyan tud megváltozni a gondolkozásom? Egyrészt ezt szerintem ott kezdődik, hogy én fölismerem, hogy én ezt akarom, mert mondjuk nem jó, hogy gondolkozom. Ha fölismertem, hogy nem jó, akkor el kell jussak oda, hogy ez zavar engem annyira, hogy másképp szeretném. Ha eljutottam oda, hogy ezt tényleg másképp szeretném, akkor már tudok tenni érte, tudok küzdeni bizonyos gondolkodás ellen, és tudok tenni egy másfajta, mondjuk látom azt, hogy hogyan kéne ezt csinálni. És ott pedig az ember... Tehát van egy olyan része, hogy egyszerűen csak csináld. Egyszerűen csak csináld. Csináld másképp. Mondok egy példát. Soha nem adakoztál életedben, és meglátod, hogy jó az, hogy tizedet ad az ember. És most nem azért beszélek erről, mert ott van egy... Tehát, hogy jó az, ha az ember adakozik, és jó az, ha az ember adakozik. És én úgy gondolom, jó az, ha az ember tizedet, vagy akár még többet adakozik a bevételéből. De hát arra nekem szükségem van. Ugye ez az első gondolata egy emberek, aki még soha nem adakozott. Mit fogok én csinálni nélküle? Csak csináld. Csak csináld és bízzál. Bízzál Istenben. Van egy ilyen mozdulat, hogy egyszerűen csak csináld, ha másképp. És ha látod, hogy működik valami, akkor fölismered, hogy jé, ez így is működhet, és akkor már a gondolkodásod is megváltozhat. Ez is például is egy módja, de ez is egy nagyon hosszú kérdéskör, hogy hogyan tudnánk másképpen gondolkozni. Azt a mindenit. Nyugodtan. Miért pont őket van, ezt már néztük, a szívkemény, ezt is néztük. Böjtölni hogyan? ne ész nélkül, a böjtölés jó, hogyha valaki böjtöl, ne ész nélkül. Lehet kihagyni egy étkezést valamikor, lehet valamire csak nemet mondani. Vannak ennek fokozatai, lehet azt mondom, hogy ma nem fogok, mit tudom, este inni egy forró csokoládét, mert mindig szoktam, de ma nem fogom. Mégis valami, ami ellen úgy zsigerből tiltakozik az ember, ez már a böjtnek egy formája. De lehet azt is jelenni, hogy itt én ma kihagyom a reggelit, kihagyom a vacsorát, kihagyom az ebédet, vagy a mai napot úgy cakumpa kihagyom. Lehet ilyeneket csinálni. Érdemes ezt egy-egy ilyet megpróbálni és megnézni, hogy hogyan reagálsz rá, mert egyébként meg fogsz lepődni, hogy hogyan, ha még nem csináltad, meg fogsz lepődni. Hogy mennyire lenyugszik minden körülötted, mennyire ízé lecsendesedik. Tehát, hogy eleinte ott van ez a küzdelem belülről, de aztán mikor azt mondod, nem, akkor utána ez megszűnik. Éhes vagyok, ez meg ki volt. Oké? Ha éhes vagy, egyél. Hát, ha nem akarsz böjtölni, akkor ha éhes vagy, egyél. Így van. By the way, ez, hogy nagyon jó. Kedves anonimus, sajnálom, oké? Jó. És hát éhes vagyok, kapott 3 lájkot. Na, ezért is kellett van PPT valami. Böjtről beszélni, és közben ilyen szép képeket mutatni a rántott húsról, meg a... De jó, elment az idő egy picikét.